legutóbb, amikor én szolgáltam, a Kolossze levélből szolgáltam, és egy kicsit tovább szeretnék menni az üzenettel. A mai üzenetnek azt a tanítást adtam, hogy mélyre és magasra, tehát elsőre talán az ember nem is tudja, hogy miről fog ez szólni, mármint a címből, de hamarosan látni fogjuk az igéből. Úgyhogy mindjárt kezdjük is az első igénkkel, a Kolossze 2:6-tal. Azért miképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Gyökerezzetek meg, épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, miképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadásotok pedig bőséges legyen. Sokan úgy gondolkodnak, hogy ha valaki befogadta a Krisztust, akkor ugye megérkezett, valóban megérkezett Isten országába, mert újjá született. Ugye múlt alkalommal is elmondtam, hogyan vettük a Krisztust kegyelemből és hitáltal. Úgy tudunk Krisztusivá válni, hogyha befogadjuk Krisztust a szívünkkel, egy élő kapcsolat lesz ezáltal Istennel, és mindez nem a mi cselekedeteinkből, nem a mi érdemeinkből történik, hanem Istennek a kegyelméből, és Istennek a kegyelmét, amelyet felajánl minden embernek a világon, azt hitáltal tudjuk elfogadni. Tehát azt mondja az írás, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mondja az írás, aki pedig Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Ezt írja az írás. Tehát itt felsorol a növekedésnek a folyamatát sorolja föl ez a néhány igevers. Ugye sokan úgy gondolkodnak, hogy amikor valaki elfogadta a Krisztust, akkor ezzel vége van, és akkor ugye megérkezett Isten országába, üdvössége van, örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem bekerült Isten országába, Isten gyermeke lett, és ez igaz is. De itt nem áll meg a történet, sőt a történet inkább itt kezdődik, mert Istennek akarata az, hogy mi gyümölcsöt teremjünk. A János evangélium 15. részéhez most nem lapozunk oda, de ott Jézus beszél a szőlőtőről és a szőlővesszőről. Arról beszél, hogy hogyan kapcsolódunk mi Krisztushoz, mert megnézzük egy más aspektusból is. És ott beszél arról, hogy Jézus azt mondja, hogy azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjetek. Tehát Krisztus azért hívott el bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Első dolog nyilván ott kezdődik, hogy vele élő közösségbe, élő kapcsolatba kerülünk, újjászületünk, ahogy mi vettük a Krisztust. Egy nagyon fontos dolog, amit meg kell állapítani, hogy mi nem tudunk senkit újjászületetni, úgymond újonnan szülni. Ezt Isten tudja megtenni. Mi, amit meg tudunk tenni, megosztjuk az evangéliumot, megosztjuk az örömhírt az embereknek, az emberekkel, és mindenkinek a saját maga döntése az, hogy újjászületik, hogy befogadja Krisztust vagy nem. Ugyanis mi nem látjuk az ember belsejét, két dologra van szükség. Az egyik az, hogy higgyen, a másik, hogy erről a hitéről vallást tegyen a szájával. És onnantól kezdve Isten kegyelme által bekerül Isten országába. Ezt nagyon nehéz elfogadni, főleg olyan vallásos elmének, amilyen én is voltam korábban, mert mindig arra tanítottak, hogy majd a cselekedeteimet fogja Isten elbírálni, és majd a cselekedeteim fogják meghatározni, hogy üdvözülök vagy nem. Hálát adok Istennek, hogy akik ezt tanították nekem annak idején, nagyot tévedtek, mert így nem lehet. A jó cselekedetek azok gyümölcsök. Azok gyümölcsök, az a krisztusi életből, az a krisztusi természetből fakad. És itt, ahogy olvastuk a 6. verstől, ugye látjuk azt, hogy ahogy vettétek a Krisztust, úgy járjatok ő benne. Tehát ott van 3, 4, 5 nagyon-nagyon fontos mondat. Tehát először is vesszük a Krisztust. Mi saját magunk. Isten nem erőlteti ránk, senkit erőlteti ránk magát. Ez mindenkinek az önkéntes és a szabad választása, hogy elfogadja a Krisztust, vagy visszautasítja. Visszautasítja a kereszt munkáját, vagy elfogadja. És tehát vettük, tehát ez a mi részünk, a mi saját részünk, ezt senki nem tudja ránk erőltetni, még maga Isten sem. És nem is teszi, mert szabad akaratot adott az embernek, és ha ezt Isten nem teszi, akkor mi különösen ne tegyük ezt. Nem lehet senkire rá erőszakolni ezt a dolgot, hiszen ez egy teljesen belső, teljesen egyedi dolog, tehát ahogy vettük a Krisztust. A következő az, hogy járjatok ő benne. Itt egy folyamatról beszél. Tehát vettük a Krisztust, azzal nincs vége, és a következő az, hogy járjatok ő benne. Mert ezeket fogjuk megvizsgálni, hogy mit jelent ez, mit ért ez alatt a Szentírás. Meggyökerezvén, ugye ez a következő, amire tehát úgymond a Szentírás bátorít bennünket. Ráépülvén ő rá. Megerősödvén ő benne, megerősödvén. Mit jelent ez? És ugye amint tanultátok, írja az írás. Tehát ez mutatja nekünk, hogy a Krisztus vétele után következik az életvitel. Tehát Isten akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Tehát miután megszületik egy kisgyerek, akkor is a kisgyermek az nem képes arra, hogy egyedül fölnőjön, hogyha egy kisgyereket csak úgy magára hagynának, miután megszületik, az meghalna, nem tudna életben maradni. Tehát neki szüksége van gondoskodásra, és szüksége van arra, hogy valaki táplálja, hogy valaki nevelje, amíg eljut olyan szintre, hogy ugye későbbiek folyamán akár képes már magáról is gondoskodni. Tehát azt jelenti, hogy egy életvitelről beszél itt a Biblia, egy keresztény életvitelről, és majd mindjárt nézünk más igéket is. Beszél a növekedésről, arról, hogy elindultunk valahonnan, megismertük a Krisztust, tehát újjászülettünk, bennünk él, de innentől kezdve pedig növekedjünk ő benne. Tehát a növekedésről beszél a Biblia. Ez ad egy stabilitást a mi keresztény életünknek, és ami egy nagyon fontos dolog, a tanítvánnyá válás és az érettség. És itt lapoznám a Bibliámat a nagyon jól ismert igehelyhez, amit már számtalanszor olvastunk föl itt a gyülekezetben is. Nézzük a Máté 28:19-et. Azt mondja, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye előtte ez akkor történt, mikor Jézus feltámadt és a tanítványokhoz ment. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. És itt a 20-as vers egy nagyon-nagyon fontos, amit úgy nagyon sokszor kimarad az emlékezetünkből, nagyon sokszor szem elől téveztünk, mert mindig csak arról beszélünk, hogy igen, hirdetni kell az evangéliumot, az embereknek újjá kell születni, és ez mind igaz. De mint mondtam, sokaknál ez a vég, és azt gondolják, hogy ez most megtörtént, elvégeztük a munkát, ilyenkor mindig Billy Graham jut eszembe, a világ talán az egyik legjobban ismert evangélistája, aki azt mondta, hogy egy evangélista akkor fejezi be a munkáját, hogyha az újjászületett személyből evangélista lesz. Tehát azt jelenti, hogy kiképezzük tanítványá, és pontosan erről beszél Jézus. Ez a parancsolat semmit nem változott az elmúlt 2000 év alatt. És nagyon rossz, amikor nem az igére építjük a gyülekezetet, nem az igére építjük a hitünket. Ugye sokan mondják, hogy most már nincs idő arra, hogy tanítvánnyá váljunk, nincs idő arra, hogy tanítványokat képezzünk, mert nem sokára jön vissza az Úr, mert most nem ennek az ideje van. Óriási tévedés. Az ige az mindig igaz. Mindent ugyanúgy kell tennünk, ahogy Jézus mondta, mindaddig, amíg ő valójában el nem jön. Mert hogy mikor jön el, azt egyikünk sem tudja. Nekünk viszont a az igét, azt cselekedni kell, és azt mondja, hogy tanítván őket. Tanítván őket. Tehát mi újjászülni nem tudjuk őket, újjászületésre tudjuk vezetni az embereket, viszont tudjuk, és kell is tanítani, és kell tanítani egymást is őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és itt is van egy és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát itt van az a második rész, ami nagyon-nagyon fontos, sőt, erről szól a keresztény életünk, újjászülettünk, beleszülettünk Krisztus testébe, és onnantól kezdve elkezdődik a mi növekedésünk. Ugyanis így tud fönnmaradni a Krisztus teste. Kell, hogy legyen utánpótlás. Ha mindenki csak újjászületik, és senki nem végzi a tanítványságnak a munkáját, akkor gyakorlatilag megszűnt volna már a kereszténység. Tehát semmiképpen nem helytálló az a gondolkodás, hogy nincs szükség a gyülekezetre, nincs szükség a tanítványozásra, mert nem sokára jön az Úr, és itt ez a lényeg. Lehetett ilyen üzeneteket hallani, és ez teljesen helytelen. Hanem igenis tanítvánnyá kell válnunk. Jézusnak teljesen világos az üzenete, hogy ő azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nem akarja, hogy csecsemők maradjunk, és nem akarja azt, hogy ismeret nélkül valók maradjunk. Tehát vagyis a megváltás, belépés, a tanítványság, az pedig egy életforma. Tehát ez a kettő, ez két különböző dolog. És most megnézzük itt a Kolosszi levélben felsoroltakat, hogy mit ért a Biblia az alatt, hogy járjatok ő benne. Na most tudjuk azt, hogy ő benne vagyunk, ő benne élünk, ő benne mozgunk, tanítja ezt a Szentírás, de mit jelent az, hogy járni ő benne? Eleve az, hogy járni, ez nem egy egyszerű élményt jelent. Nem azt jelenti, hogy egyszer találkoztam Krisztussal, egyszer befogadtam, egyszer volt egy újjászületési élményem, és akkor ott vége. Hanem pontosan a járás az pedig egy folyamatos életmódot jelent. Egy mindennapi irányt jelent, állandó kapcsolatot jelent, és egy tudatos követést jelent. A Krisztusnak a tudatos követését. Tehát nem elég elfogadni a Krisztust, az, hogy ez fontos és nyilván elengedhetetlen, tehát nem szeretném ennek a jelentőségét csökkenteni, enélkül nincs krisztusi élet, nincs újjászületés, de a járás az összefügg a tanítványsággal. Ugye Máté 28-at olvastam föl, mit mondott ott, hogy elmenvén? Tehát nem arról szól a történet, hogy várjuk, hogy majd bejönnek az emberek a gyülekezetbe. Hisszük, hogy ez is megtörténik, de ahhoz el kell menni. Ki kell menni az emberekhez, ki kell vinni az evangéliumot az emberekhez. A mai modern korunkban, ami nem volt meg Jézus korában, a média is a segítségünkre van, most is talán hallgatnak bennünket néhányan, és segít arra, hogy kivigyük a világba ilyen módon is az örömüzenetet, kivisszük a jó hírt. Tehát valamilyen formában el kell juttatni az emberekhez az örömhírt. Mert az az örömhír, az a jó hír, az az evangélium, amit nem prédikálnak, az senkinek nem hoz semmi jót. Tehát ha valaki nem tud mind arról, amit Jézus megtett, a Krisztus megváltása az ő számára semmit nem fog jelenteni. Tehát nagyon fontos az, hogy elmenvén, tehát el kell mennünk, ki kell mennünk, ki kell vinni az igét, ki kell vinni az örömhírt. Ugyanezt tette maga Jézus. Jézus nagyon messziről jött, és igen, ő ott ki sem tette a lábát Izraelből, ő ott szolgált, ő elvégezte a munkát, és tanítványokká téve. Jézus jó maga ugyanezt tette, a Márk 3-ban olvassuk, hogy ugye Jézus választott magának tanítványokat, miért? Azért, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és kiküldje őket betegeket gyógyítani. Céllal voltak Jézussal a tanítványok, pontosan azért voltak, hogy ők is megtanulják a mestertől azt, amit a mester cselekszik. Egy tanítvány, ha valaki mondjuk egy asztalos tanuló, akkor megtanulja a mestertől, hogy hogyan kell végezni azt a munkát, és megtanulja azt a szakmát. Jézus pontosan azért választott tanítványokat, hogy megtanulják a Szent Szellem erejével, Isten erejével végezni ugyanazt a munkát, amit ő végzett. Ha nincsenek tanítványok, ha nincs sokszorozódás, akkor megáll a fejlődés, megáll a növekedés. Nincs más módja, nincs más útja a növekedésnek, sem a létszám növekedésnek, a létszám növekedés az egy dolog, hanem az, hogy mi sem tudunk növekedni, mi sem tudunk ismereteket szerezni az igen év, csak az igen révén. Tehát tanítványokká téve, ez már a mi feladatunk, ezt már nekünk kell megtenni, ugye megkeresztelve. Nem véletlenül van utána, hogy megkeresztelve. Nem a keresztség adja az embereknek az üdvösséget. Nem az adja az üdvösséget, hogy valakit bemártanak vízbe. Mert ez csak egy megnyilvánulása annak a hitnek, egy demonstrálása annak a hitnek, amit hisz a szívébe és megvallott a szájával, vagy akár a cselekedetével is megvallhatja, amikor vállalja a keresztény a bemerítést, pontosan a vízbe való bemerítést. A gyerekkori keresztségről nincsenek feljegyzések a korai gyülekezetben. Tehát a kezdeti gyülekezetben gyerekeket nem kereszteltek. Pontosan azért, mert ez egy tudatos választás kell, hogy legyen. Helyén való dolog viszont az, amikor a szülők oda ajánlják a gyermeket Istennek, és ha a gyerek keresztséget e célból használják, akkor igenis helyén való, csak az a tévképzet ne legyen az emberekbe, hogy majd a keresztvíz a csecsemőről lemossa az eredendő bűnt. Ez teljes hazugság, és ez egy teljes tévedés, ha valaki ezt így hiszi. Tehát a gyermekkeresztség nem ad üdvösséget, világossá tette már a Biblia, hogy itt az ember részéről, a hívő részéről egy tudatos döntés kell, hogy történjen. A hit nyilván egy csecsemő, egy még szellemileg nem érett, lelkileg nem érett, föl nem növekedett ember. Ugye mikor van a felnövekedés? Amikor valaki különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Tehát amikor eljut a jó és a rossz felismerésének a helyére valaki. Tehát innentől kezdve a megkeresztelkedés, ez az, amikor valaki újjászületett Krisztusban, és tudatosan vállalja a tanítványságot. És ilyen módon is demonstrálja a hitét. Ugye mit mond még a Jézus a Márti, hogy tanítva őket. A tanítás az a mi felelősségünk, és ebben van segítségünkre a Szent Szellem. Tehát Isten adott szolgálatokat, és nem véletlenül adta a szolgálatokat az Efézus 4-ben, ugye fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek, tanítja az írás. Miért adott ajándékot az embereknek? Azért, hogy a Szent Szellem ajándékain keresztül tudjuk végezni a munkát. Az igazi tanítónk az a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem ad kijelentést, de viszont embereket használ, és nagyon sokan tévesen úgy képzelik, hogy nincs szükségük arra, hogy valaki tanítsa őket, ugye félreértelmezik a Jánosban leírtakat, hogy majd a kenet az megtanít bennünket mindenre. Így van, a Szentírás az igaz, valójában a kenet fog megtanítani bennünket, kijelentést ad a szellemünknek, a Szent Szellem az a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot. És így növekedünk, így kapjuk a kijelentéseket Isten igéjéből. Ez egy kinyilatkoztatott tudás, de nyilván az elménket kell megnyitni ahhoz, hogy tudjunk épülni. Ugyanis a döntéseinket azt nem a szellemünkbe hozzuk. A döntéseinket azt az elménkbe hozzuk, tehát az a lélek részében történik. Ugye a szellemünkkel nekünk nem kell semmit csinálni, a szellemünk az, ami új teremtéssé vált. Nem elég sokszor elmondani, még többször el kell mondani, mert mi azt gondoljuk, hogy ezt mindenki tudja. Nem az elménk született újjá. Istennel kapcsolatban nem az elménkkel vagyunk, meg az értelmünkkel, meg az akaratunkkal, hanem a szellemünkkel vagyunk élő kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos dolog. És akik nem értik ezt a hármasságot, valójában meg sem érthetik magát, az üdvösséget sem. Tudom, én is egy voltam közülük, akik abszolút nem értették. Hát hiszek Istenben, aztán jól van, gondoltam, és közben koncentráltam arra, hogy miket cselekszem, hogy elég jók-e a cselekedeteim ahhoz, hogy Isten engem elfogadjon. De Isten senkit nem fog elfogadni a cselekedetei által, mert Isten igazságát nem munkálja a mi cselekedetünk. A cselekedet az gyümölcs, az új természet, az új krisztusi természetnek a gyümölcse, a jó cselekedet. És ugye Filippi 1:6 írja, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Ő végzi a munkát. A Biblia beszél még egy magától termő magról is. Amikor mi elvetjük a magot, tehát itt a tanításról van szó, ugye tanítva őket, elvetjük a magot, akkor a mag bekerül a talajba. Na most, hogy kerül a mag a talajba? Tehát nagyon fontos, hogy nyitott elmével, nyitott szívvel hallgassuk az igét, hogy befogadjuk az igét, és ez hol dől el? Nyilván az értelmünkben, az elménkkel hozunk meg döntéseket. Két helyről kapunk információt. Az egyik az a szellemünk. Mert a szellemünk az tökéletes. A szellemünk az mindent tud, hiszen amikor újjá születtünk, akkor Isten szelleme és a mi szellemünk egyé vált. Olyan, mintha most itt lenne két pohár víz, és egybe önteném a két pohár vizet. Elválaszthatatlan egymástól. Tehát a szellemünk az tökéletes, a szellemünk mindent tud, a szellemünk az nem növekszik. Voltak ilyen téves tanítások, hogy a szellemünk növekszik. Teljesen téves tanítás, a Biblia sehol nem tanítja. Igaz, hogy a szellemünk van újjászületve, de a szellemünk az soha nem növekszik. A Bibliában egy helyen sem olvasott, hogy a szellemeddel, a pneumával, ami az eredeti görög, hogy csináljunk valamit. Arról viszont tele van a Biblia vele, hogy újítsuk meg az elménket, szánjuk oda a testünket, az akaratunkat, az érzelmeinket, hogy szánjuk oda magunkat Istennek. Ez hol történik? Az értelem, az érzelem, tehát a léleknek a szintjén történik mindez. Tehát tanítva őket, valójában igen, a Szent Szellem van segítségére, ami erőtelenségünknek. A Szent Szellem az igazi tanítónk, de a Szent Szellem azáltal ad kinyilatkoztatást, hogy halljuk az igét. Tehát az első korintusi levél írja, mert tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek. Arról is beszél Pál, hogy a világ bolondjait választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. Tehát igenis kell prédikálnunk az igét, el kell mondanunk az evangéliumot, de a bizonyságot te mondod el, de az igazi bizonyságot nem te teszed, hanem a Szent Szellem teszi. Ez az ő feladata. És nagyon sokszor elkezdjük győzködni az embereket, hogy már pedig miért jó az neked, hogyha elfogadod a Krisztust. Mi nem tudjuk meggyőzni az embereket. Viszont Isten szelleme a te szavaid által, az elhangzott ige által képes megpecsételni az igét, és képes elpecsételni az ő szellemében. Tehát igazából a szellem végzi a munkát. És amikor az igének a romolhatatlan magja bekerül az ember elméjében, egyébként ott van a romolhatatlan mag, bennünk van, az el fog kezdeni gyümölcsöt teremni. De ehhez meg kell nyitni az elménket. Tehát az elménk az akadálya lehet a növekedésünknek, mert ha rosszul gondolkodunk, akkor rosszul döntünk. Ha rosszul hiszünk, rossz döntéseket hozunk, a helyes hitnek és a jó döntéseknek pedig helyes eredménye lesz. És ez mind az elménkben dől el. Tehát aki azt mondja, hogy nem kell tanulmányozni az igét, nem kell megismerni az igét, nem kell növekedni az igét, ez pontosan ellene mond a Biblia tanításának. Tehát ezért, hogy azt mondja Jézus is, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Jézusnak ma is van parancsolata, ez, amit itt felolvastunk, ez például a nagy parancsolat címszó alatt híresült el. Hogy igenis, hogy elmenvén, ez egy parancs mindannyiunk számára, és az, hogy növekedjünk, ez is. Tehát ez azt mutatja, még a járásnál tartunk, hogy ugye nem egy puszta hitvallás. Nem csak arról szól, hogy megvalljuk a hitünket, jaj, én annyira hiszek Jézusba, jaj, én annyira hiszek Istenbe, lehet hallani emberekből is. Oké, ezt bárki mondhatja, sőt, a Jakab levél leírja, hogy még az ördögök is hisznek. Tehát az, hogy valaki hisz Istenbe, hiszi, hogy létezik Jézus, attól még nem hívő. Hívővé, vagy pontosabban tanítványá, Krisztusivá akkor válik, hogyha tényleg befogadta a Krisztust, és utána elkezdik követni a Krisztust. És ez nem egy puszta hitvallás, hanem micsoda? Engedelmesség. Az, hogy megtesszük, amit Jézus mondott. Mert onnantól kezdve semmi más, csak egy ideológia, csak egy elmélet. Jó, tehát itt az engedelmesség. Tehát nem csak egy hit kezdet, hanem a Krisztus követéséről van szó. Tehát mit jelent ma, hogy ő benne járni? Azt azért fölírtam néhány gondolatot. Azt mondja, a döntéseimet az ige szerint hozom meg. Egy olyan ember, aki nem növekedett föl, aki nem ismeri Isten igét, aki nem tudja, hogy mit mond Isten, hogy tudja őt, hogy tud helyes döntéseket hozni Isten igéje alapján. Ehhez szükség van a természetes ismeretre is, bármennyire nehéz ezt elhinni. És nyilván a Szent Szellem az, aki valójában bátorít, tanít, vigasztal bennünket, ő az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Hogyan? Belső bizonyosság által. Nem szavak által, nem hangok által, nem, mit tudom én, égzengés, meg égszakadás által, meg hangokat várunk, meg jeleket várunk, meg gyapjazunk, mint annak idején Gedeon tette. Szerintem Kenneth Hagin írja a könyvébe, hogy valaki ugye égi jelet várt, hogy Isten mit akar az életével kezdeni, és valami égi jelet látott az égen, hogy MS. Na, azt mondja, itt van, megjött, menj szolgálni, és tönkrement, és nem lett semmi. És mondta, hát barátom, félreértelmezted, mondta Istennek, hogy most akkor miért nem? Nem, azt mondtam, menj szolgálni, menj szántani. Tehát nem mindenkinek ugyanaz az elhívás, hanem tényleg meg kell találni azt, hogy mi Isten akarata az életünkben. Nem külső jeleket kell nekünk elsősorban keresni, nem a prófétát kell elsősorban keresni, hogy mi az elhívásunk. Annyi hívőt vittek be proféták a sűrűbe, hogy azt elmondani nem tudom, akikkel mi találkoztunk. Félre ne értsd! Nem vetem meg a profétálást, sőt, azt mondja a Biblia, hogy mindannyian profétáljatok. De ha neked egy proféta valami olyan újat mond, amit te még nem tudsz belől, akkor nagyon-nagyon legyél óvatos. Mert Isten nem a profétákon keresztül irányít bennünket, hanem hogy vezet bennünket? A Szelleme által. És természetesen jöhet ezzel kapcsolatban a profécia, az megerősíthet téged, inthet, fedhet, buzdíthat téged a profécia. De nem a proféta vezet, és nem a profétálás kell, hogy vezessen téged. És ezért vagyunk nagyon óvatosak a profétálással, hogy nincs szükség neked égi jelre, vagy mennyei jelre, mert mi van, hogyha a proféta félrehallott? Akkor mész a sűrűbe. Ott kell, hogy legyen először is a belső bizonyosság. Ha ott neked nincs meg a belső bizonyosságod, akkor mindegy, hogy én mit mondtam, vagy más mit mondott, vagy a harmadik mit mondott. Csak azért, mert én mondtam, hogy menjél szolgálni, azért nem menjél le szolgálni. Majd, ha neked Isten Szelleme mondja, és ott a szívedbe, és amit én mondtam, az csak egy megerősítés neked, na akkor gyanút foghatsz, hogy talán ez Istentől lehet. De azt mondja a Biblia, hogy 2-3 bizonyságon megáll minden dolog. Jó? Tehát elsősorban ő vezet bennünket. Tehát nem csak hit kezdet, amikor ugye befogadjuk a Krisztust, tehát ahogy itt felsorolja, hanem a Krisztus követés. Tehát a döntéseimet akkor az ige szerint fogom meghozni, Isten igéje szerint. Ugye nem csak vasárnap tartozom Krisztushoz, ezt ne felejtsd el, hogy Krisztus mindig veled van, ott van, amikor főzöl, ott van, amikor a kiskertedet gyomlálod, vagy éppen a gyerekedet neveled, vagy éppen a munkahelyeden a nehézségeket viseled el. Krisztus akkor is ott van, és akkor is ott van veled, és te akkor is hívő vagy, te akkor is tanítvány vagy, nem csak vasárnap, amikor itt vagyunk nagyon jó közegben, és tényleg én nagyon szeretek itt lenni, és gondolom te is azért ülsz itt. Egyrészt, másrészt azért, mert egy engedelmes tanítvány vagy, nem beszélve a zsidókhoz írt levél 10. részéről, hogy el ne maradjotok az egybe gyülekezéstől, mint szokásuk némelyeknek. Ugye, mert a napok gonoszak, mondja a Biblia. Tehát ez ugyanúgy a tanítványságnak a része, hogy elköteleztem magam elsősorban Krisztusnak. Ugye a közösség alatt mit értünk? A keresztény közösség alatt kétfajta közössége van, a szenteknek a közössége, azok, akik már odaát vannak, ott van egy közösség, meg itt van egy közösség. És hogyha én tényleg Istenhez tartozom, és elköteleztem magam, akkor elköteleztem magam afelé a közösség felé is, akit Isten hozott létre. Ez a gyülekezet, ez nem az enyém, nem az Attiláé, nem valaki másé, ez a gyülekezet, ez az Úré. És mi ugyanúgy része vagyunk, és Isten ide helyezett bennünket erre a helyre, és ezt egy okból tette, Isten itt akarja, hogy növekedjünk, itt akarja, hogy szolgáljunk, itt akarja, hogy megváltozzunk, és azt akarja, hogy itt mi ebben a közösségben növekedjünk, és tudjuk betölteni az elhívásunkat. És mindenkinek Isten elrendelt egy közösséget. Ha valakinek nem ezt a közösséget rendelte, hanem egy másikat, akkor menjen oda, mert az nem áldás se neki, se nekünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember megtalálja a helyét a Krisztus testében. Ugye nem hangulatból, hanem meggyőződésből élek. És ez a meggyőződés, az pontosan a tanítványságból fakad, amikor elkezdem az Isten igazságát. Nyilván először az ember úgy kétkedve fogad dolgokat. Tényleg úgy van? Ugye Isten igéje, az föl van kenve, és Isten szelleme tesz bizonyságot Isten igéinek az igazságáról én bennem. Erről sem tudlak téged meggyőzni, meg senki nem tud meggyőzni, egyedül a Szent Szellem. Ezért fontos a kenet, ezért fontos az, hogy a Szent Szellem ajándékaiban járunk, tehát nem hangulatból élünk. Miért? Mi van a hangulat? Mit mond az 1 Korintus 2.14? Hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel szellemileg lehet azokat megítélni. Most mi van az érzéki emberrel? Mi van az érzéseiddel? Változnak az érzéseid? Persze, hogy változnak, az enyém is változnak. Úgyhogy van, hogy néha azon kapom magam, hogy nem vagyok megfelelő hangulatban. Tehát, és gondolom ez már veled is előfordult. Jó, tehát ha az érzéseinkből akarunk eligazodni Isten dolgaiba, akkor nagyon mellé lövünk, és nagyon sok az érzéki közös, érzéki ember a gyülekezetebe is. Hát, ha jó napom volt, akkor Isten szeret engem. Ha éppen valahol mellé lőttem, akkor jaj, Isten most már nem szeret engem. Ha valaki megsértett, akkor haragszunk Istenre, a gyülekezetre, meg mindenkire, meg a pásztorra, meg aki csak létezik. Tehát ez a hangulati kereszténység. Nem szabad, hogy így legyünk, tudni kell az, hogy a Föld ez egy olyan veszélyes terület, ahol élünk, hogy még senki nem élte túl, egyébként sem, ebben fizikai testben nem is fogja, de egy veszélyes területen vagyunk, egy olyan területen, ahol egy sátán nevű gengszter tolvaj garázdálkodik. A mi feladatunk az, hogy a Krisztus erejével, a Krisztus hatalmával a talpunk alatt tartsuk. Ehhez föl kell növekedni. Egy gyermek, egy csecsemő fizikai szinten sem képes megvédeni magát. Jó? Tehát nekünk tényleg fel kell nőni, és a helyzet magaslatára kell, hogy jusson. Tehát nem a hangulatunk kell, hogy meghatározza, hanem a meggyőződésünk, a belső meggyőződésünk. És abból élünk. A munkában, a családban, a szolgálatban is Krisztust követem. Minden esetben. Ez egy elköteleződés. Tehát, ahogy vettük a Krisztust hitáltal, úgy kell járnunk is ő benne, amint tanítja az írás. Nem emberi erőből csupán, hát nyilván mi fizikai erőnk is kell, mert el kell menni a munkahelyedre, kell fizikálisan is ott lenni, hanem elsősorban a vele való közösség az, amiből kell, hogy fakadjon mindez. Na most nézzük meg a következőt, ami szintén egy fontos dolog, hogy gyökerezzetek meg ő benne. mit ért vajon ez alatt a Biblia? Ez egy belső stabilitást jelent, és itt van az, hogy meggyökerezünk. A gyökér az rejtett, ugye a gyökeret azt nem látod. Ha ránézel egy fára, látod a felépítményt, de a gyökeret azt pontosan azt nem látjuk. A gyökér az nem látványos, de nélkülözhetetlen. Mit csinál a gyökér? Táplál, rögzít, összeköt a forrással, ugye? Tehát itt most a mi esetünkben Jézussal kötött össze, megtart a viharban a gyökér. És ezért mondja a Biblia, hogy kell, hogy meggyökerezzünk. A Bibliában több kép is van erre. A kősziklára épített ház, a Máté 7-ben olvassuk, hogy igen, tehát stabil alapra. Tehát itt a talaj, tehát a meggyökerezésnél nyilván Krisztus, hiszen ő benne vagyunk. Tehát sok hívő szeretne épülni, de nem akar mélyre menni. És ezt enélkül pedig nem lehet megúszni, mert mélység nélkül nincs állandóság. Tehát nagyon fontos a meggyökerezés. Ha, és nem lapozom oda a Bibliát, mert nincs annyi idő, a Márk 4-et, hogyha elolvassuk, ott látjuk, a Jézus beszél a magvetőnek a példázatára, és pontosan azért tud elhalni a mag, mert a köves helyen nem tud meggyökerezni. Nincs gyökere, nincs amivel táplálékot tudna fölszedni, tehát ahhoz mélyre kell menni a gyökérnek, nincs megfelelően rögzítve a talajhoz, nincs összekapcsolva a forrásból, és kisül, tehát a nap által kisül. Nem lesz termés. Ha nincs gyökér, nem lesz termés. Mi a célja Istennek? Az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ha egy növény nem tud meggyökerezni, legyen az egy fa, de legyen az egy hívő is, ha nincs gyökér, nem lesznek gyümölcsök. És ezért fontos a meggyökerezés. És nem véletlenül hozza az organikus, a természetes világból Isten a példákat, hiszen így nagyon jól meg tudjuk érteni. Ha egy növénynek nincs gyökere, akkor az nem tud megállni. Éppen napokban néztem a kertünkbe egy kis fát, Dorika feleségem úgy döntött, hogy kellene egy nagyobb fa a kertünkbe. Gondolt ezt úgy oldja meg, hogy vesz egy jó magas fát. Tényleg sikerült is. Mennyi? 2,5-3 méter? Mennyi? 5 méter. Igen, bocsánat, hát úgy satszper kb. És amikor meghozták azt a magasnak látszó fát, ez egy konténerfa, talán ismeritek, és akkor ekkora gyökere van a konténerben. Na most, mi történt? Kiültettük, de hiába lett kiültetve, mivel hogy nincs gyökere, hiába olyan magas, hiába 5 méteres, beletettük, az első szél majdnem kifúrta. Kellett hozzá 3 karó, ki kellett kötni. Látok ilyen fákat egyébként a városban is. Hiába jól néz ki a fa, de ezt ki kellett kötni, támogatni kellett. És ugyanez a helyzet azzal a keresztényel, aki újjászületik, aki látszólag jól néz ki, meg szépen néz ki, meg még úgy magas is, de ha nincs gyökér, az első szél majdnem kifújta, úgyhogy alig győztük ott megkötözni. És na, mondom, hasonlít ez a fa a keresztényre, akinek nincs gyökere. A külső támadások, a viharok, nem tud úgy táplálkozni. Na majd miért lesz a helyzet 2-3 év múlva? Hát akkor már fújhat a szél, meg akármi, mikor az meggyökerezik, amikor az rendesen tapad a talajba, akkor azt onnan el nem mozdítja. Ugyanez a helyzet az érett, meggyökerezett keresztényel is. Isten elplántált ide bennünket, meggyökereztünk, vesszük magunkhoz a táplálékot, vesszük magunkhoz a vizet, az élő vizet, és a fa tud növekedni. Mi is tudunk növekedni. Tehát nem véletlenül hozza a természetes világból a Biblia példákat, tehát ugyanígy van egy hívő keresztény is. Tehát mit jelent a Krisztusban meggyökerezni? Az, hogy az én identitásom Krisztusban van. Tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. Tudom, hogy én Isten gyermeke vagyok, a világ urának vagyok a gyermeke. Ez az én identitásom, ez a te identitásod, ez a te krisztusi identitásod. Hogy tudjuk, hogy kiben vagyunk, és tudjuk, hogy ki a mi forrásunk. A mi életet adó forrásunk az a Krisztus. Ugye az életre van több szó a Bibliából, az élet az jelenti magát a létezést is, de az az élet, amiről mi beszélünk, az a zoé. A zoé az a krisztusi élet, a Krisztusban lévő élet. Ugye, tehát a Biblia mondja, hogy örök életet ad, aki hisz ő benne, mármint Jézus. Most minden embernek van örök élete. Örök élete. A kérdés az, hogy ez az életed egy isteni fajta élet, vagy pedig csupán a létezés. És a Krisztusban lévő élet az az isteni fajta élet, amelyik a Krisztusból táplálkozik, ő a forrása. Tehát nem emberek elismerésére tart igényt az életben. Nem az, hogy az emberek elismernek, vagy nem ismernek el. Lesz, aki szeretni fog, és lesz, aki ki nem fog állni. És ez így lesz, de a mi identitásunkat nem ez határozza meg, hanem az, hogy Isten, egy valaki biztos valaki nagyon szeret téged, és senki a világon nem szeret úgy téged, mint maga Isten. És ezért Isten szeretetéről kell, hogy legyen egy kinyilatkoztatásunk. Isten akkor is szeret, amikor ostobaságot csinálsz. Az ostobaságainkat nem szereti, de téged akkor is szeret, és azon van, hogy mindig a te oldaladon áll, és hogy kigyere onnan, ahova nem lett volna jó már bemenni sem. Tehát nem a körülményekből veszem az erőt. Nem onnan veszem az erőt, hogy éppen most milyen a helyzetem, milyen az anyagi helyzetem, milyen az egészségi állapotom, hanem hova megyek vissza? A forráshoz. Az életadó forráshoz. És ezért kell meggyökerezni. Nem a világ visszajelzéseiből élek, hogy éppen mit mond a világ rólam. Mit írnak rólam a Facebookon, van-e elég lájkom, van-e elég követőm, és stb. Hogy a ma divatos ugye, közösségi médiákról is beszéljük, és valaki a sikerességét, meg valaki a fontosságát, meg a saját maga értékét, ezekből a világi visszajelzésekből fogja lemérni. Nem ebből mérjük le, hanem mit mond Isten. És elsősorban őneki tartozunk számadással, nem én hívtalak el téged szolgálni, nem más hívott el téged szolgálni, Isten hívott el szolgálni, és elsősorban neki tartozunk számadással, és az ő elhívásának kell megfelelnünk, és sokszor összeütközésbe fogod találni magad emberekkel. Ezért fontos az, hogy legyél meggyökerezve, tudjad, hogy ki vagy, és tudjad, hogy neked mit kell tenni. És erről belső bizonyosságot kell szerezni. Amikor elkezdtem szolgálni, nem tetszett mindenkinek a környezetemben, a legszűkebb rokonaimnak sem tetszett. De mondtam, hogy ez az én döntésem, és az én felelősségem. És ezt tiszteletbe kell tartani mindenkinek, úgy, ahogy én is tiszteletbe tartom más döntését, sőt, maga Isten tiszteletbe tartja a te döntésedet. Ha azt mondod, hogy nem akarod, Isten nem fogja rád erőltetni, ezt soha nem teszi meg. Na most nézzük, az első második Péter levelet választottam, egy nagyon jó kis rész ez, szintén kapcsolódik a témához. Nagyon sok helyen van még a Bibliában. Olvassuk el az első négy verset, és egy kicsit gondolkodjunk el ezeken. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek az üdvözítő Jézus Krisztusunk megáldozása által. Látjátok, itt már óriási kijelentés van. Jaj, hát Péternek aztán volt hite, Péter egy ugyanolyan ember volt, mint te, ugyanúgy tele sok jó dologgal, sok minden képességgel, amit Istentől kapott, és sok hibával, csak úgy, mint te, vagy bármelyikünk. Tehát azt mondja, hogy vele egyenlő drága hitet nyertünk. Ez már nagyon jó kezdődik. Szóval kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek, a Jézus Krisztusnak, a mi Urunk megismerése által. Miről beszél itt is? A tanítványával, hogy a Jézus Krisztus megismerése által jön a kegyelem, és jön a békesség. A megismerés megint csak ott van, hogy igenis, meg kell, hogy ismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott, és itt van. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félelemre való, az ő megismerése, megint a megismerés szó, nagyon sokszor szerepel által, aki minket a saját dicsőségével és a hatalmával elhívott. Mindannyian el vagyunk hívva, mindannyiunknak elhívása van. ami először fölnyitotta a szememet és megdöbbentett, az a korintuszi levélben van, az első részben, amikor Pál azt írja, most nem lapozunk oda, hogy elhívott szenteknek. Ezt mondta a korintusziakról. Hát a korintuszi állapotok, amilyenek voltak, nem szeretnél abba a gyülekezetbe járni. Nem tudom, mennyi időt tudnál eltölteni. Hát a korintusziak miket tettek, és Isten azt mondta róla, hogy elhívott szentek. Hát ha a cselekedeteiket nézzük, akkor úgy nem nagyon látszottak szenteknek. De mégis az volt, mert Isten elpecsételte őket. A szent az Isten számára elkülönített, ugye azt jelenti, mint tudjátok. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy ezek által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságokban van e világon. Na, nézzük csak meg tovább, hogy ugye most egy kicsit elemezzük ki, hogy mit lehet ebből levonni, mint megállapítást. Azt mondja, kegyelmet kaptunk. Kaptunk, mindenre kegyelmet kaptunk. Kegyelem által, sőt, írja Péter később a levelébe, hogy növekedjünk a kegyelembe. A kegyelemben tudunk növekedni. Hogyan tudunk növekedni? Úgy, hogy kevesebb én, és több hálaadás. Isten kegyelme. Mi a Isten kegyelme? Mi egyáltalán a kegyelem? Az Isten feltétel nélküli szeretete. Az, hogy nem vár viszonzásul semmit. Talán így lehetne megfogni. A meg nem érdemelt áldások. Tehát nem a mi érdemünk, hanem az ő kegyelme. Tehát kegyelmet kaptunk, ugye ezt? Békességet kaptunk. Hol van ez a békesség? Ez a békesség, ez nem kívülről fog jönni. Ez a békesség, ez ott kell, hogy legyen bennünk, sőt, ott van a szellemünkben. A szellemünkből kell mindezt kimeríteni. Az isteni erő mindennel megajándékozott. Ezt is kijelenti a Biblia. Igenis, egy ajándékozott vagy. Az Isten szelleme által kaptál ajándékot. Van valamilyen ajándékod? Sokféle ajándék létezik a Bibliában, ugye az előbb már említettem az Efézusi Levél 4. részét, de hogyha elolvassátok végig a Római Levél 12. fejezetét, ott látjuk, hogy van, aki arra kapott, van olyan ajándék, hogy buzdító, van olyan, hogy adakozó például, ez is egy ajándék. Aztán bátorítás, sok minden más ajándék van, valamilyen ajándéka van minden hívőnek. Mindegyiteknek, mindegyikünknek. Nem mindenkit Isten a négyszeres vagy ötszörös szolgálat valamelyikébe helyez el. De ez nem ilyen alá és fölé rendeltségi, hanem mellé rendeltségi viszony kell, hogy legyen a gyülekezetben. Jó, és ezt a hit és a kölcsönös szeretet, tehát beszél a Kolosszi levél is, és az Efézusi levél is a kapcsokról és a kötelékekről. Én ezt nagyon szeretem, mert Isten eleve összekapcsolt önmagával, tehát ez egy olyan kötés, és összekapcsolt bennünket egymással is. És pontosan azért, hogy Isten így tudja ellátni a testnek a szükségét, és így helyezte el Isten az ajándékokat egyenként a gyülekezetbe. Tehát minden embernek van ajándéka, és Isten mindenkin keresztül szeretne valamilyen módon megnyilvánulni. Ugye a szolgálatunknak a három irányáról már sokszor beszéltem, ugye van egy iránya az fölfele, Isten fele, az Isten imádata, van egy befele, a gyülekezet fele való szolgálat, és van a kifele való szolgálat, az elveszettek fele, a kívülállók szolgálata fele. Tehát kegyelmet kaptunk, békességet kaptunk, és az isteni erő ugye mindennel megajándékozott minket. Nem a saját képességeinkből kell, hogy szolgáljunk, nem csak arra hagyatkozunk. Nyilván szükség van az ismeretre, szükség van az elménk megújítására, szükség van arra, hogy felnőjünk, hogy növekedjünk, fel nem nőtt egyikünk sem, növekedünk szépen, fejlődünk, mindenki a fejlődésnek bizonyos szintjén és szakaszán van, és drága és nagy ígéreteket kaptunk. Tehát ez a gyökérzetnek lehet az egyik alapja. Nem mi tartjuk meg magunkat, hanem Isten már adott mindent az isteni élethez. Tehát megkaptuk a kegyelmet, megkaptuk az ajándékot, ott van minden, ami szükséges ahhoz, hogy mi istenfélő életet tudjunk élni, az, hogy mi tudjunk erősekké válni, tehát egy erős gyökérzet. A gyökérzet az első, aminek ki kell fejlődni ahhoz, hogy stabilan meg tudjon maradni egy fa, vagy akár egy hívő, és később majd legyen rajta gyümölcs, hiszen a gyökéren keresztül, az elköteleződésen keresztül, a gyökéren keresztül kapja a táplálékot, kapja az ellátást, meg amit itt az előbb fölsoroltam, a rögzítést, az összekötést, ugye, és megtart a viharban bennünket, ha elkötelezettek vagyunk. Tehát hogyan gyökerezik meg egy hívő? Ezt is tanítja a Biblia a rendszeres ige hallás által. A hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből. Ezt ismeritek. Imádság által. Most az imádság ugye egy elég komplex fogalom, hogy imádság. Én azt mondom, hogy az Istennel való közösség, a mindennapi közösség, a szellem általi ima. És egyáltalán, hogy beszélünk, hogy kommunikálunk Istennel. Tehát Isten bennünk él, azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd. Ott van a szádban, ott van a szívedben, mert Krisztus bennünk él. Nem kell hangosan kiabálni, hogy Isten meghalljon bennünket. Ezt az Ószövetségbe tették, meg a pogányok tették, az isteneiknek, ők kiabáltak. Ugye lásd Kármen hegyén, amikor Illés kihívta Bál prófétáit. Kiabáljatok hangosan, biztos süket az Istenetek, biztos nem hallja. Hát a mi Istenünk nem süket. Azt mondja, hogy nem oly kicsik az ő fülei, hogy meg ne hallana, és nem tudom, nem olyan rövidek ezzel, hogy meg ne tudná áldani, most nem tudom pontosan idézni hirtelen az igét. Tehát igenis, a mi Istenünk nem süket, mert ott él benned, ott van benned. Ő vezet téged, ő bátorít, ő tanácsol téged. Viszont nekünk nyitott fülekkel kell járni, és meg kell hallani az ő vezetését. Ez nyilván nem fizikai hang, még egyszer mondom, mert ugye sok hang van kint a világban, hanem egy belső bizonyosság. Amikor megkéred Istent, hogy segítsen neked, és Isten ad kinyilatkoztatást. Egyszer csak tudod a megoldást. Jó, tehát akkor a Krisztus központú közösség. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a közösség ez nem rólunk szól, nem rólad, nem rólam, hanem Krisztusról. Egy krisztusi közösség nagyon fontos, hiszen nem mindegy, hogy ugye milyen talajban nő föl akár egy növény, hova ülteted el. Vannak olyan növények, hogyha nem a megfelelő helyre ülteted, akkor nem tud meggyökerezni, egyszerűen kipusztul. És Isten nem véletlenül helyezett el téged ide, vagy engem ide, vagy másokat ide, és másokat pedig máshova, mert Isten ismeri a mi szívünket, és ott tud növekedni. Jó, engedelmességben tudunk még meggyökerezni, amikor engedelmeskedünk Istennek, akkor is, hogyha, nézd meg Jézus szolgálatát. Jézus azt mondta, hogy mielőtt a keresztre ment, hogy Uram, vedd el tőlem azt a pohárt. Ugye, szeretett volna megszállni, de legyen meg a te akaratod. Akkor is, hogyha Jézus tudta, hogy ő nem szívesen megy a keresztre, úgymond, tehát a fizikai teste, a fizikai, hogy mondjam, kívánalmai ezt nem kívánták, de akkor is engedelmes volt, ugye engedelmes volt a halálig, a keresztfának a haláláig, írja a Filippi levél. Jó, tehát az engedelmesség, jó, nem az érzéseink alapján, Jézus nem az érzései alapján hozott döntést. Amikor a legjobban szenvedett, amikor meggyötörték, akkor is az Uram, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor sem magáért aggódott, hanem az emberekért. Tehát engedelmességben, ugyanezt látjuk Istvánnál, akit megköveztek. De mindegy, próbákon át, igen, lesznek nehézségeink az életben, lesznek próbák az életben, és van egy ilyen mondás, és szerintem a Biblia fényében is megáll, hogy az a próba, vagy az a nehézség, ami nem pusztít el téged, az megerősít. Tehát minden próba után erősebbek leszünk. Ugye, tehát a sportolókat, hogyha megnézzük, a Biblia hoz egyébként ilyen futást, ugye pár hozza, tehát mint ilyen sporteseményt, ott is folyamatosan kihívás elé van állítva az ember. Nem tud úgy nőni az izmot, hogy nagyobb súlyokat ne emelj meg. Nem Tehát ugye egyzeni kell, és egyzeni kell a hitünket is. És ugyanez a helyzet a Krisztusban való járással. Igenis vannak próbák, és lesznek próbák, és lesznek nehézségek, amiken át kell menni. És hogyha netántán elbuktunk egy próbán, akkor Isten nem mondta azt, hogy most már végeztem veled. Azt mondja, hogy fuss neki még egyszer, most már biztos sikerülni fog, és jobb lesz. Jó? Tehát Isten bátorít bennünket, nem ítél el bennünket, hogyha elbuktunk, ha kudarcot vallottunk valamiben. Nyilván nem ez a terve, nem ez a célja, és nekünk sem jó, ha kudarcot vallunk, az senkit. A lényeg az, hogy ezért kell meggyökerezni, hogy aki nincs mélyen a Krisztusban, azt a világ könnyen elsodorja. Nagyon nagy a világ csábítása. Nagyon sok minden van kint a világban. Van még egy, az épüljetek ő benne, tehát az élet, ugye az nem, Krisztusi élet az nem csak nő, hanem formálódik is. Tehát folyamatosan formálódunk. Ez az épüljetek ő benne. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ugye, épületről szól. Hogyan építettek, most nem a mai modern házakról beszélek, hanem régen. Ugye sorról, sogra, tégláról, folyamatosan. Nem egy nap alatt épült föl egy épület. És akkor a tetőre, stb. És mi ugyanúgy épülünk, folyamatosan, sorról, sorra, tégláról, téglára, és így növekszik folyamatosan a hitünk. Tehát ugye Pál használ kétfajta képet is, az egyik az élő, az organikus, a természetes növekedésről beszél, ugye Jézus is beszél, hogy a mag is miután elültetett magától nő föl. Tehát nem tud megnöveszteni a magot, hanem egyszerűen, mivel benne van az élet, az élet elő fog jönni belőle. Ugyanúgy a krisztusi élet is, tehát van egyfajta természetes növekedés, és van egy tudatos építkezés. Jó? Van egy tudatos építkezés, és ez az, amiről beszél, hogy épüljünk föl ő benne. Az épület az nem automatikusan fog fölépülni, tehát azt föl kell építeni. Tehát lehet valaki újjászületett, és mégsem épül. Mert nem építi magát, nem használja az építő köveket, nem használja Isten igéjét, nem olvassa Isten igéjét. Tehát lehet valaki régóta hívő, de nincsen benne a krisztusi jellem, nincsen benne a krisztusi tartás. Tehát épülni az azt jelenti, hogy formálódni, rendeződni, megszilárdulni, Krisztus képére formálódni, és Krisztus képére kialakulni. Miután fölépítették a házat tégláról téglára, akkor még mindig nincs befejezve a ház. Még mindig be kell rendezni, be kell vakolni, kell rá tető, kell bele bútor, kell ez, az, amaz. És ha ugye egy természetes házhoz hasonlítjuk, nekünk ugyanúgy folyamatosan épülni, és folyamatosan formálódni, és Krisztus képére kell, hogy ugye alakuljunk. Tehát most visszamegyünk a Máté 28-tól, és még egyszer megnézzük azt az igét, azt mondja, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát az épülésnek mi a gyakorlati oldala? Tehát nem csak hallani az igét, hanem megtartani. Jakab apostol azt mondja, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek, ugye megcsalván magatokat, tehát ha csak hallgatói vagyunk az igének, és nem cselekvői, akkor megcsaljuk magunkat, tanítja Jakab apostol ezt a levélben. Tehát meg kell tenni, és meg kell tartani. Tehát nem csak lelkesedni, hanem engedelmeskedni. Nagyon sokszor látjuk a lelkes keresztényeket, a lelkesedést, és egy idő után ez a lelkesedés ez elhal, mert nincs mélyen a gyökér, nincs megfelelő felépülés, és ezért vannak sokan, akik elhagyják az Úrral való járást. Vannak olyanok, akikkel együtt szolgáltunk az elmúlt 3 évtized, sok tanulsággal szolgál, és ma már a gyülekezetbe se akarnak bemenni. Nagyon sokan elmaradtak a gyülekezetből. És miért tud ez megtörténni? Pontosan azért, mert nem történt meg a meggyökerezés, nem történt meg az épülés, és nem történtek meg mindazok a dolgok, amiről a Biblia tanít bennünket. Eljutottak az újjászületésig, de aztán ott megállt a dolog. Tehát az épülés az nem egy magányos folyamat, tanítást, vezetést, testvéri közösséget, helyreigazítást, bátorítást, kell, hogy adjon Isten nekünk a hívő társaink által, akikkel összekapcsolt bennünket, az ige által, és ebből épül az ember. Miből épül egyáltalán az ember? Tehát a helyes tanításból. A Biblia azt mondja, Pál mondja Timóteusznak, hogy vigyázz, hogy megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja az Isten beszédét. Lehet Isten beszédét helytelenül is hasogatni. Lehet a Bibliából törvénykönyvet csinálni, lehet kötés alá rakni az embereket. A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy őrizzük meg a helyes tanítást, ne essünk ki a kegyelemből, ne hajuljunk el Isten kegyelméből. Galata levél harmadik része egyenesen a galatákat bolondoknak nevezi, mert elhajoltak attól a tanítástól, amit kaptak. Hogy vettétek a Krisztust, meg hogy vettétek a szellemet? Cselekedetek által, vagy kegyelem által? Teszi fel a kérdést a gyülekezetnek Pál apostol. És ezért mondja, maradjatok meg ő benne, hogy vettétek a Krisztust, és maradjunk meg a kegyelembe. És ezért nem azért, mert bárkire mi féltékenyek lennénk, hogy más tanítókat hallgattok, vagy akár ez tegyétek, mert nem akarom, és nem is tudom, és hogy mondjam, nincs is jogom ahhoz, hogy ezt úgymond megtiltsam, hát ki vagyok én, hogy bárkinek bármit megtiltsak, viszont az már az én felelősségem, hogy helyes tanításokat, meg a tanítónak a felelőssége, hogy helyes igei tanításokat kapjatok. Ezeket, akik a pénzhamisítókat leleplezik, azokat tudjátok, hogy képzik ki őket. Nem a hamis pénzeket kell neki, az összes hamis pénzt végignézni, hanem az eredeti pénzt kell úgy addig és olyan mélységekbe tanulmányozni, amíg első ránézésre fölismerik a hamisított dollárt vagy a hamisított pénzt. Nekünk ugyanígy kell Isten igéjét megismerni, és amikor hallod a hamis tanítást, akkor azt mondod, nem, ez nem az. És ide kell, hogy eljussunk, ide kell, hogy eljussatok, és ez a mi felelősségünk is, hogy tényleg a szívünk legjavát, a hitünk legjavát osszuk meg veletek, és az igének az igazságát osszuk meg veletek. Mert ezért nekünk kell odállni a Krisztus elé, és felelősségünk van, és neked is felelősséged van a másik testvéreddel szemben, hogy mit mondasz neki. Hogyha meghallgattál egy hamis tanítást, nem kell mindent megosztani. Én néha látom, én tudom, hogy lelkesek vagytok, tudom, hogy szeretitek Istent, de néha egy kicsit talán felelőtlenek vagytok, tudom, hogy nem némelyek. Néha megosztanak olyan tanítást, amire, ha egy kicsit belehallgatnál, akkor azt mondod, hogy nem. És ez így volt az elején is. Még a legelején voltunk egyszer valaki, beszélgettünk, és mondta, hogy fú, találtam egy ilyen nagyon jó tanítást, hallgasd meg, és fú, ez milyen jó. Mondom, jó, oké, hát akkor még Magnó kazetta volt, és miről tanított ott a pásztor? Ha dohányzol, ha cigarettázol, akkor majd a pokolba fogjátok szidni egymást. Ez volt a... És mondom, ebben neked mi a jó? Hol van ez? Nem volt fölnövekedve, friss hívő volt, és egy... csecsemő, egy bébi, mindent, amit a szájába dugsz, azt meg fogja enni. Ja, tehát nem tud mérlegelni, ezért kell fölnőni, hogy tényleg a hamis tanítások és azok, amik el... jó? Tehát akik csak élményt keres, és nagyon sokszor lehet hallani, jaj, voltam, de jó volt az alkalom, és jó nagy volt a kenet, és ennek örülünk, és ez jó, és kellenek jó élmények, és akármi. Na, de ebből nem lehet megélni hosszú távon, tehát a pillanatnyi élményekből élményről élményre haladni, és hogyha nincs élmény, akkor mi van? Megszűnik a közösségünk Istennel? Nem, tehát aki csak az élményeket keresi, az ingadozó marad. Ezért kell meggyökerezni. Tehát aki épül, az használhatóvá válik Isten kezébe. És ez a célja Istennek, hogy Isten tudjon bennünket használni, mindegyikünket. Mert Isten ezt szeretne. Erősödjetek meg a hitben. Ez nem ugyanaz, hogy csak hinni Jézusban, hanem megerősödni a hitben. A kezdeti hit az mit csinál? Befogad. Befogadja Jézust. Ez a kezdeti hit. A megerősödött hit az pedig kitart. És ez a különbség a kettő között. És a Péter levelét tovább olvasnánk, amit most nem fogok megtenni, majd ez házi feladat lesz. ott Péter beszél arról, hogy mi az, amit tennünk kell. Beszél a hitről, az erényről, az ismeretről, az önuralomról, az álhatatosságról, a kegyességről, az atyafiakhoz való hajlandóságról és a szeretetről. Tehát itt ez nem egy ilyen opcionális lista, hanem ez a megerősödésnek az útja. Hogy hogyan tudunk megerősödni? Itt a Péter második levelét, hogyha végig olvassátok egészen a 11. pontig, akkor mind ezeket megtaláljátok. És ezt nem véletlenül írta bele Péter. Ezek nem elkerülhetők. És tényleg fontos. Mit jelent megerősödni? Az, hogy nem leszek könnyen megtéveszthető. Nem a hangulataim vezérelnek. Nem roppanok össze minden támadásnál. Nem omlok össze, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy szeretném. Nem minden új tanítás fog elsodorni. Ugye nem csak elindulok, hanem meg is maradok. Mert nagyon sokan elindulnak, és nagyon sokan nem futják be a futásukat, nem futják be a pályájukat, hanem útközben valahol az ördög kilökül őket a sorból. Mindez azért van, mert nincs erős gyökér, nincs fölnövekedés, nincs megfelelő odaszánás, és ezt nem tudja senki megtenni helyetted. Én sem tudom megtenni. Miért fontos ez ma? Azért, mert nagyon sok a zavaró hang. Nézzétek, hogy mi van kint a világban. Istentelen, sátáni, ördögi ideológiák, amik körbeveszik az egész környezetedet, betöltik az egész médiát, és hogyha te nem énekelsz velük egy kórusba, akkor téged meg fognak bélyegezni. Na de most akkor kinek a véleménye az, aki fontos számodra? A nagy közönség, akik az ördög kórusába énekelnek, vagy ki? Vagy az, amit Krisztus mondott? Ragaszkodunk a Krisztus tanításához, és teljesen mindegy, hogy mit mond a világ, milyen ideológiák vannak, ugye nem beszélve az őrült woke vagy gender ideológiáról, ami most divatos, akkor sem fújunk egy követ velük. Az embereket szeretjük, mi nem vetjük meg az embereket, senkit nem vetjük, de ezeket az ostoba, sátáni, ördögi ideológiákat egyszerűen elutasítjuk. És mindegy, hogy ki mit mond, mindegy, hogy a világ összedől, vagy nem dől össze, ezt mondja Isten igéje, és ez az igazság, és ez a helyes. Amire Isten azt mondja, hogy jó, arra én is azt mondom, hogy jó. Amire Isten azt mondja, hogy szemét, a szemét, és mindegy, hogy kiállítja az ellenkezőjét. Mindegy, mekkora ember, mindegy, hányan vannak, milyen zászlót lobogtatnak, lényegtelen. Mert tudom, hogy kinek hittem, mondja Pál apostol. És ellenállásba fogsz ütközni, maradinak fognak tartani, ostobának fognak tartani, de jó Krisztusban ostobának lenni. Ezt hidd el, mert a mi vonatunk az befut a megfelelő helyre, a mi vonatunk az tudjuk, hogy jó irányba megy, és aki az ellenkező irányba megy, jobb hátszáll egy másik vonatra, mert az a vonat a szakadékba fog előbb-utóbb szakadni. Ez a világ ez nem lesz örökké. Jó, tehát nem csak elindulunk, hanem megmaradunk. Ugye sok a zavaró hang, a hamis tanítás, a felszínes kereszténység, ez a látszat kereszténység, vagy kulturális kereszténység. Miért vagy keresztény? Hát egy keresztény országba születtem. Na most ettől senki nem válik keresztényé. Jó? Jaj, mert a szüleim is keresztények voltak. Ettől te még nem leszel krisztusi. Ettől ez egy névleges, mondom, egy kulturális kereszténység. Hívő az, keresztény az, aki Krisztus követő. A krisztusi az azt jelenti, hogy ugye innen lett a keresztény szó, hogy olyan, mint Krisztus. Hát belül már olyanok vagyunk, a lelkünkben, a testünkben pedig igyekszünk, hogy olyanokká váljunk. Tisztán lát, álhatatos, gyümölcstermő és másokat is képes hordozni. Tehát erről szól. És itt a Pál ugye azt mondja még a legvégén, hogy amint tanultátok. Igen, ahhoz, hogy a hitünk növekedjen, ahhoz tanulnunk kell, tanítvány kell képeznünk, igazságban kell erősödni. Sokkal többet fogsz nőni, tehát fiataloknak mondom, hogy menjenek ki szolgálni, többet fognak növekedni egy év alatt, mint 10 év alatt csak az ige hallgatás után. Ha kimész a pályára autót vezetni, hogy tanulsz meg? Meg lehet tanulni autót vezetni elméletbe? Hát persze sok minden, mindent meg lehet tanulni az autó vezetésről elméletben. De az nem ugyanaz, mint amikor beülsz az autóba és te vezeted. Tehát ugyanez a helyzet a szolgálatba is. Ki kell menni, örülök, most fiatalok éppen beszéltük, voltak egy börtönbe, voltak börtönszolgálaton, és meg fogják látni, hogy nagyon jó kint lenni a terepen, és kamatoztatni azt az ismeretet, kamatoztatni, átadni azt a tudást. Nem azért tanulunk, hogy nagyobb legyen a fejünk, meg nagyobb legyen az intellektusunk, meg mit tudom én, hanem az, hogy átadjuk azt az ismeretet, amit mi megszereztünk, minél jobban át tudjuk adni másoknak. Mert szükségük van a világra. A világ az éhezik, éhezi az igazságot. Sok éhes szív van kint. Ki kell menni, és tényleg én bátorítani tudok mindenkit, hogy menjen el és ossza meg az evangéliumot. És Isten ezerszeresen kárpótolni fog azok ellen, a nehézségek ellen, a mocskos szájak ellen, meg sok minden ellen, ami éri az embert a szolgálatba, mert a pályáról bekiabálók nem fognak majd jutalmat kapni. Azoké lesz a jutalom, akik bent küzdenek, jó? Tehát nem külső szemlélőként nézik, hanem akik tényleg ott vagyunk. Látjuk azt, hogy mi a mai veszély, sok információ, kevés tanítványság, sok benyomás, kevés gyökér, sok lelkesedés, kevés épülés, és látjuk ma ezeket. Tehát a gyülekezet feladata pedig az, hogy nem csak megérinteni az embereket, hanem megtartani. Ugye nem csak hívni, hanem felépíteni, nem csak vigasztalni, hanem megerősíteni. Jó, és így van az egész, tehát, hogy a tanítás az nem mellékes a keresztény életben, hanem a megerősödés egyik fő eszköze. Jó, tehát még egyszer, ugye, hogy vettük a Krisztust, jártunk ő benne, meggyökerezünk ő benne, épüljünk föl ő benne, erősödjünk meg a hitbe, amit tanultátok. És ez a három ige szakasz, amiket én itt felolvastam, az pontosan ezt szolgálja, és úgy néz ki, egy perc mégis sikerült befejeznem az egészet, most már itt nem akarom abba hagyni. Tehát a Krisztus vétele az hitből kegyelem által történt, de a Krisztusban való járás, a meggyökerezés, az épülés, a megerősödés, a tanítvány életének minden napi útja, ami szintén kegyelemből is hitáltal van. Tehát itt egy kérdést föl lehet tenni magunknak, vagy kettőt. Csak vettem a Krisztust, vagy járok is ő benne? Van gyökerem, vagy csak pillanatnyi lelkesedésem van? Épülök, vagy csak ugyanott forgok évek óta? Erősödöm a hitben, vagy könnyen megingok? Tanítható, tanuló formában vagyok-e még? Tehát ezeket a kérdéseket föl lehet tenni magunknak, és ennek az üzenetnek ez volt a célja. Úgyhogy köszönjük az Úrnak, hisszük, hogy ma valami kijelentést adott nekünk. Ma is erősödtünk, és hálát adunk Istennek.